Isten igéjét Pál apostolnak az efézusi gyülekezethez írott leveléből olvasom, a második fejezet első 10 versét. Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekben egykor éltetek e világ életmódja szerint, igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a lélekhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik. Egykor mi is minnyájan közöttük éltünk testünk kívánságaival, követtük a test és az érzékek hajlamait, és a harag fiai voltunk emberi természetünk szerint, éppen úgy, mint a többiek. De Isten, gazdag lévén irgalomban az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett, minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett a Krisztussal együtt. Kegyelemből van üdvösségetek. És vele együtt feltámasztott, és a mennyeiek világába ültetett, hogy Jézus Krisztusért, hogy megmutassa az eljövendő korszakokban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából Krisztus Jézusban. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez, nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. Körülbelül 30 éve olvasom valamilyen rendszerességgel, azért nem akarok túl jónak tűnni ebben a Bibliát. Sokat olvastam az efézusi levelet, és mindig volt egy idegenség bennem. Erről már utaltunk. Olyan nehéz, valaki nem régen így fogalmazott, hogy ezek a körmondatok olyan súlyos, olyan nehéz sokszor, és valahogy, ahogy mostanában, ugye, hogy az efézusi levélről beszélünk hétről hétre, ahogy olvasom, tanulmányozom, imádkozom, egyre inkább azt látom, hogy valami hihetetlen kincs, amit Isten az ő igéjében nekünk adott. És tudom, hogy úgy vagyunk ezzel, hogy sokszor könnyebb, ami gyors, könnyen emészthető, finom, ha csak ételekre gondolunk, és vannak olyan emberek, akik ilyen különböző ilyen nagy kulináris élményeket szeretnek, és azok mindig sokkal összetettebbek, nem sokkal bonyolultabbak. Az ilyen igazi különlegességeket az olyan átlagember, aki a gyorsat úgy gyorsan érthetőt szereti megenni, az nem érti. Akármiről beszélünk, az egész mai világ tele van ezzel, hogy milyenek a jó borok, vagy a jó kávék, vagy valami, és akkor mindenek. És kicsit ilyen ez a levél, hogy úgy szeretnénk a gyorsat, könnyen emészthetőt, és ez nem olyan, de annyi minden van benne, annyi kincs, hogy nagyon szeretnék bátorítani mindenkit, hogy azért, mert néha egy kicsit olyan, hogy nem olyan könnyen megy le, jól meg kell rágni, nem olyan könnyen érthető, éljünk vele. Mert Isten néha nehezebb eredelt ad, de szükségünk van rá. Az első fejezetben arra azt láttuk, hogy Pál apostol először dicsőíti és magasztalja Istent, mindazokért a lelki áldásokért, amelyen megáldott bennünket Krisztusban. Utána múlt héten arról beszéltünk, hogy Pál apostol könyörög, hogy nyissa meg Isten a lelki szemeinket, a szívünk szemeit, hogy felismerjük, hogy milyen hihetetlen gazdagság van az evangéliumban. És a mai szakaszban, a második fejezetben két nagy egységet látunk, és ez a két nagy egység Isten népe történetét fogja elmondani nekünk. Mindkét szakaszt így lehet nagyon röviden, nagyon egyszerűen megérteni, hogy kik voltunk, mivé lettünk, és hogyan történt, vagy miért történt ez. Minden történetnek, ez egy történet. Kik voltunk, honnan indultunk, hova jutottunk, kik vagyunk, mi a titka, hogyan történt, miért. Az első szakaszban, amiről ma lesz szó, azt látjuk, hogy mit jelent ez az Istennel való kapcsolatra nézve elsősorban. Kik voltunk, mik lettünk, hogyan. A második szakaszban jövőre meg arról fogunk beszélni, hogy mit jelent ez az egymással való kapcsolatra. Kik voltunk, és kik lettünk az Isten népében, a gyülekezetben, a felnőtt, az érett gyülekezetben. Az első rész Dióhéjban ennyi Halottak voltunk, de Isten életre keltett az ő szeretetéből. Erről fogunk ma beszélni. Honnan indultunk, hová jutottunk, miért történt mindez? Honnan indultunk? Az apostol kiinduló pontja ennyi. Halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt. És hogyha elsőre ez olyan könnyű ilyen történet, kik voltunk, hova jutottunk, miért, akkor a pillanatban érezzük, hogy na hát ez nem egy ilyen könnyű és magától értetődő történet. Ez nem banális. Azt mondja Pál apostol, hogy minden ember halott a vétkek és a bűnök miatt. A vétek szó az valaminek az áthágását jelenti a görög nyelvben. Ezek a tudatosan áthágott, átlépett Istentől való rend, akarat, törvény. Ez a vétek, a lázadás. A bűn szó etimológiailag pedig a céltévesztést jelenti, amikor félrementünk tudatlanul, ez a mulasztásos típusú bűn. Azt mondja tehát ezzel Pál, hogy minden ember így is, meg úgy is a bűneik miatt halott. Akár kereszténynek tartja magát ma valaki, akár nem hívőnek tartja magát valaki, a keresztény történet, az üdvösség története szerint minden ember itt indul, minden ember. Legyen az kigyúrt, egészségtől kicsattanó sportoló, legyen az szorgalmas tanuló, legyen az szaladgáló, élő, vibráló gyermek, legyen az szépsége teljességében ragyogó nő, legyen az éppen beteg és gyenge ember, legyen az megroppant személy lelkileg. Ebből a szempontból nincs különbség. Mind halott. Lelki értelemben, azaz a lénye egy dimenziójában, nyilvánvaló nem biológiailag, fizikailag, azt mondja Pál, a lénye egy dimenziójában az ember nem él. Egyetemesen, kivétel nélkül, itt indul a történet, ez a kezdete. Isten szemszögéből nézve halott az ember, mert nem ismeri azt az Istent, akivel való kapcsolatra teremtette. Nem érdekli az embert Isten, nem vágyik a közelségére, nem szereti őt, nem keresi a dicsőségét, nem hallja őt, nem beszél vele, olyan, mint a halott, Isten oldaláról nézve. Számára Isten nem létezik. Sőt, hát azt mondja az ember sokszor, hogy esetleg azt is mondja, hát Isten halott. Lehet, hogy azt mondja ma valaki, és ez irreleváns. Nem, és Isten halott, vagy Isten nincs. De a Biblia szemszögéből nézve az ember halott. Mert hogy a halottnak nincsen érzékelése többet, ahogy a halott nem lát, nem hal, nem érez, nem tapint, nem érzékel, nem fogja fel az életet többé soha. Hasonló módon az ember teljesen elveszett Istenre nézve, mondja Pál. És én tudom, hogy ez nagyon sokaknak most felháborító az. Ezt tudom, hogy nagyon sokaknak ez millió kérdést vet fel már ebben a pillanatban. Igen. Tudom, hogy nagyon-nagyon sokakban alapvető elutasítást kelt, amivel Pál apostol indítja ezt a történetet. Igen, ezt kelti bennünk, legyünk őszinték. Tudom, hogy így van. Alapvetően így van, de hadd kérem most ezen a ponton, legyél türelemmel. Adj esélyt annak, hogy ami ennyire nehezen befogadható, azt mégis meg akarod érteni. Mert ez egy olyan pont most, ahol az ember egy pillanat alatt lehúzza a rólót. Kész. Ez annyira elidegenítő, nem? Annyira elidegenítő. És mégis azt szeretném kérni, hogy lehúztad a rólót, most akkor húzd fel. Adj egy esélyt annak, hogy megértsed, hogy miről is van szó. Mert még nem könnyebbedik a történet, még nem. A következő lépésben Pál apostol folytatja az emberiség helyzetének a leírását, és elmondja, hogy ha halott a bűn és a vétek miatt, akkor milyen erők állnak ezek mögött? Miből táplálkozik mindez, és három olyan erőről beszél, amelyek szolgaságában vagyunk a történet kiinduló pontján. Ha most azt mondod, hogy na de hát, ha halott, akkor hogyan lehetne a szolga, akkor próbáld ezt így érteni, hogy mondtuk, hogy lelki spirituális értelemben halott az ember Isten miatt a bűnre nézve, persze ettől biológiai, fizikai értelemben él és teszi a dolgait, és ebben az életben is, ahogy teszi a dolgait, három dolog kötözi meg, három dolog rabszolgaságában van, folytatja az apostol. Az első azt mondja, hogy egykor a világ életmódja szerint éltetek, vagy jártatok. Világ életmódja. Azt mondja ezzel, hogy a mindannyiunkat meghatároz a világ, amiben élünk, a jelenkor berendezkedése. A maga értékeivel, a maga gondolkodásmódjával, a maga elfogadott és kialakult működésével. És amikor a világról beszél, itt Pál apostol azt mondja, és mindez persze a világ Isten nélkül alakítja ki és formája, de ez mindannyiunkra hatással van. Mindaz, ami Isten nélkül kialakul, hogy hogyan működik a társadalom, hogyan kapcsolódunk egymáshoz, hogyan gondolkodunk, mit tartunk jónak, mit tartunk nem jónak, ez mindannyiunkat alapvetően meghatároz és formál. Ebben van nagyon sok jó dolog, persze, nagyon sok igaz dolog, meg nagyon sok szép dolog, de van benne nagyon sok teljesen istentelen dolog, és mindannyian ebben a ritmusban ennek az értékei szerint élünk. Az a számos dolgot itt ma mi normálisnak tartunk, mert mindenki normálisnak tartja közöttünk, pedig Isten azt mondja esetleg arról, hogy az rossz, vagy számos dolgot ma a világ értékrendje szerint rossznak tartunk, miközben Isten arról azt mondaná, hogy az jó. Tehát ilyen értelemben mondja Pál apostol, hogy nem tehetünk mást, mint amiben élünk, amit magunkba szívunk, aminek a részei vagyunk, rabjai vagyunk bizonyos értelemben e jelenkori világnak, ami Isten nélkül szerveződik. A második erő, vagy hatalom, ami fogságban tart, az pedig az ördög, vagy a gonosz, vagy a sátán hatalma, így folytatja, igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a lélekhez, amely az engedetlenség fiaiban működik. Azt mondja Pál apostol, hogy fél, nem csak arról van szó, hogy van egy Isten nélkül szerveződő, istentelenül alakot ültő kultúra, amiben élünk, hanem mindenek mögött ott van egy sötét, gonosz, romboló, életellenes szellemi erő, a gonosznak az ereje, ami szintén fogságban tart. Beszélt ezekről Pál korában, amikor azt mondta, hogy Jézust a jobbjára ültette, és ezáltal feljebb ültette, feljebb emelte minden erőnél, hatalomnál, uralomnál, fejedelemnél. Ezek az erők. Sötét erők, démoni erők, ördögi erők. És Pál azt mondja, hogy ez is ott van a világ mögött. De harmadszor nem csak az van, hogy van egy bűnös életmód, amiben benne élünk, ott van mögötte a világ, aminek a szolgaságában vagyunk, ott van mögötte ez a sötét, gonosz hatalom, ami jelen van ebben a világban, hanem harmadszor azt mondja, szolgái vagyunk a saját bűnös természetünknek, hogy bennünk, Istentől elszakadt emberekben ott van ez a természet. Egykor mi is követtük a test és az érzékek hajlamait, ami az Istentől elszakadt, önző, énközpontú, bűnös, ilyen értelemben bűnös lényünket nevezi névem. És tudom, hogy most megint el kellene mondanom, hogy húzzátok fel a rólót, mert jön egy negyedik dolog. És mondjuk ki, Pál hihetetlenül radikálisan pessimista az emberről. Azt mondja, halottak voltunk a bűneink miatt. Emögött hármas rabság van, a világ értékrendje, ami istentelenül szerveződik, a gonosz, az ördög, a démoni, és a saját bukott, önző emberi természetünk. És negyedszer azt mondja, ha ez nem lenne elég, a harag fiai voltunk emberi természetünk szerint. Ítélet. És ezzel együtt még ítélet is. Isten ítélete. A harag fiai voltunk emberi természetünk szerint. Azaz halott voltunk, azt mondja, nem csak egy állapot volt vétkeink, bűneink miatt, amelyekből nem tudunk kilépni, a világ, a saját bukott természetünk, meg az ördög hatalma miatt, nem csak egy állapot, hanem egy ítélet is. Egy ítélet is. Halálra vagyunk ítélve. Isten haragja van rajtunk emiatt. Itt indul a keresztény történet. Azok számára, akik a gyülekezet tagjai, kedves testvérek, itt indul a mi történetünk. Ez a mi történetünk. Felnőtt, nagykorú gyülekezetről beszélünk. Kell egyfajta felnőttség vagy bátorság, hogy kimerjük mondani, hogy itt indul a mi történetünk. De Pál azt mondja, itt indul a mi történetünk. Jó, tudom, hogy számos ellenvetés, számos indulat van bennünk. A mai ember egyik nagy kifogása úgy hangzik, hogy mit gondol magáról ez az ember? Mit gondol magáról ez a Pál, hogy ilyeneket mond? Vagy mit gondolnak a keresztények magukról, hogy ilyet mernek állítani az emberekről? Ki ez az ember? Kik ezek az emberek, akik, hogy fogalmazok ma, így mernek ítélkezni mások felett, így kimerik jelenteni mindenkitől, hogy azok halottak a bűneik, meg a vétkeik miatt, meg rabok. Hát mit gondolnak ezek az emberek magukról, hogy ilyeneket mernek másokról mondani? Ugye ott van bennünk, ott feszül a mai emberben ez a kérdés. Milyen arrogancia ez? És erre a kifogásra azt szeretném mondani, hogy figyeljetek arra, hogy Pál nem arrogáns, és nem erőszakos, mert mindvégig úgy beszél, mint aki maga is benne van ebben a történetben. Ő azt mondja, egykor mi is mindnyájan közöttük éltünk. Egykor mi is mindnyájan a harag fiai voltunk. Lehet, hogy ebben a történetben most kicsit odébb vagyunk, és visszanézve mondjuk ezeket el. De ez nem azt jelenti, hogy ez nem a mi történetünk. Ez nem azt jelenti, hogy magunktól ezt elidegenítve rátoljuk másokra, a bűnösökre. Ez a miénk. Pál, semmi arrogancia nincs. Tudjátok, Pál azt mondja más helyen, féljetek, a bűnösök között első vagyok én. Semmi arrogancia. Semmi erőszak. Csak az igazság. Ez az egyik, hogy ha előbbre is jutottunk ebben a történetben, ezt nem ítélkezően mondogatjuk. Ez a miénk. Ez abszolút a miénk. A második ellenvetés itt van, hogy na jó, oké. Oké, érzelmeket rendeztük, nem arrogáns. Rendeztük az értelmet is. Miért kell ennyire sötét és pesszimista képet, kétségbeejtő képet festeni az emberről? Hát, tudom, hogy mit mondtok. Azért ennél az ember egy kicsit jobb, nem? Én azért ennél egy kicsit jobb vagyok, nem? Nem csak én. Jó, én nem, de az emberiség, nem? Az emberiség ennél egy kicsit jobb. Vagy azt mondják keresztényeknek, figyeljetek, ezek a szerintetek halottak különben, mennyi jó dolgot tesznek a világban, nem? Mennyi hasznos, mennyi szép dolgot tesznek a világban, igaz? Igaz? Azt is mondhatják, hogy félti, azt mondjátok az emberekről keresztényként, hogy halottak a bűn meg a vétek miatt, de hát ti is felültök a buszra, amit ők vezetnek, bevásároltok egy olyan helyen, amit ők termelnek, ők hoznak létre. Tehát, hogy mi ez? És akkor azt mondják, hogy nem lenne, és egy csomó református keresztény ember is ezt gondolja, úgyhogy légy szíves, halljátok meg. Ti magatok is azt mondjátok, gyülekezeti tagok, felnőtt gyülekezet. Nem lenne sokkal járhatóbb az az út, amelyben azt mondjuk, hogy az ember alapvetően jó. Az ember a lénye legmélyén jó. És csak segíteni kell neki, hogy valahogyan oda le tudjon ásni. Le tudja szedni a törmeléket, a rosszat. És végre azt az alapvető jót tudjuk kihozni. Nem? És akkor Pál azt mondja, halott a vétke miatt, meg rab, meg fogoly, meg Isten haragja van rajta. Meg azt mondjuk, hogy dehogy, ott ott, dehogy is, ez a felszín. Alapvetően lényegileg jó. Különben ez pont a világnak a logikája. Hogy jó az, jó az, jó az. És nézzétek meg, ebbe belefér Isten is. Ha kell, igen, ha nem, de ebbe belefér egy olyan Isten, aki segíti, hogy ezt a jót az ember előhozza magából. Azt mondanák ma, hogy mindegy, hogy most kell neked ehhez Isten, vagy nem kell neked Isten, ez egy ilyen szabad választás. A lényeg, hogy valahogy ezt a jót előhozzuk magunkból, valahogy ezt a jót előhozzuk a másikból, valahogy építsünk erre. És azt is mondják, hogy minden humanista megközelítésnek ez a lényege. Az ember alapvetően jó, és azt is mondják, és ez is teljesen érthető. Menjünk végig a gondolaton, hogy tudjátok, miért kell ennek így lennie? Mert hogyha az ember alapvetően nem jó, nem erre építünk, akkor nem az a következménye ennek, hogy teret adunk a gonosznak, teret adunk a rossznak. Akkor nem az van, hogy felhatalmazást adunk az emberiségnek arra, hogy szörnyűségebbnél szörnyűségesebb gazemberségeket hajtson végre. Persze itt vissza is lehet kérdezni, de ha az ember képes millió számra gyilkolni a saját fajtáját, a saját testvérét, amint a történelem 20. század, vagy akár a jelen tanúsítja, akkor milyen jóról beszélhetünk az emberben, amikor ha egész népek be tudnak állni gyilkoló gépezetekbe. Be tudnak. Vagy csak tudomásul veszik azt, hogy ez működik. Nincsen az ember menthetetlenül rabságban. Nem aktív a levegő fejedelme. Nem megy az ember elvakultan saját vágyai elképzelései után. Nem igazodik ahhoz, amit a Biblia, amit az aktuális korszellem diktál. Szóval a vitát lehetne folytatni, de elégedjünk meg ezzel. A Biblia szerint a történetünk, a mi történetünk ott kezdődik, hogy bűnök halottak voltunk a bűneink és a vétkeink miatt. De a történet elejét csak a történet vége fényében láthatjuk meg. Ezért nézzük meg a történet végét, hogy utána elfogadhassuk a történet elejét. Ha itt indul, hova érkezik? Hova érkezik? Hová jutottunk? Amilyen radikálisan pessimista az emberről a kezdet, annyira felfoghatatlanul dicsőséges a vég. Az emberről szóló mélység után Isten hihetetlen magasságaiba repít az apostol. De Isten. Így kezdi. Halottak voltatok. Halottak voltunk. Szolgaságban voltunk. Isten haragja volt rajtunk. Isten azt mondja, de Isten. Az ember halott, szolga, ítélet alatt van, innen jöttünk mindannyian, de Isten. De Isten. Egy csodálatos perspektíva nyílik. Mert ha halottak voltunk, itt azt halljuk, de Isten életre keltett Krisztussal együtt. És vele együtt feltámasztott. És hogyha azt olvastuk, hogy hogy szolgasságban voltunk, akkor most azt olvassuk, hogy de Isten a mennyeiek világába ültetett Krisztussal együtt. A szolgasságból az uralom helyére. Hogy lehet ez? Krisztussal együtt, mondja Pál újra és újra. Azt mondja, ami Jézussal történt, az velünk történt. Az ő története a mi történetünk. Korábban azt írta az apostol, hogy az egész keresztény életnek a titka, hogy a keresztény ember az, aki Krisztusban van. Tehát emlékszünk rá. Mit jelent ez? Azt jelenti keresztény embernek lenni, hogy a Szentlélek által egy titokzatos, különleges, megfoghatatlan lelki módon egyesültünk, egyé lettünk Jézus Krisztussal. Ez a keresztény élet szíve, ez a keresztény élet lényege, egy valóságos közösség, kapcsolat Jézus Krisztussal. Erről beszél a keresztség. Meghaltunk, vízbe, víz alá süllyedtünk, feltámadtunk vele egy új életre. Együtt vagyunk vele. És figyeljetek Pál logikáját, azt mondja, és ez a keresztény gyülekezet csodája és dicsősége. Figyelj, azt mondja, ha Krisztusban vagyunk, ha ez a keresztény ember, ha van egy valóságos közösség közte és köztünk a Szentlélek által, ha Krisztusban vagyunk, figyelj, akkor ha ő feltámadt, akkor velünk mi van? Akkor nem tudunk mit tenni, akkor mi is feltámadtunk, nem? Ha benne vagyunk, ha ő feltámadt, akkor mi is feltámadtunk. Ez a logika. Én értem, hogy ez nem logikus, de ez a bibliai logika. Majd beszéljünk, hogy mit jelent ez. Azt mondja, ha Krisztusban vagyunk, ha ez igaz, hogyha Isten Krisztust felültette a maga jobbjára, akkor vele együtt minket is a maga jobbjára ültetett. Ha benne vagyunk, akkor ott vagyunk, nem? De vagy nem vagyunk benne, vagy vele együtt ott vagyunk. Ezért mondja Pál, vele együtt feltámadtunk, vele együtt életre keltett, vele együtt az Atya jobbjára ültetett. Radikális, hogy mindannyian halottak voltunk a bűneinkben. Mennyivel radikálisabb, hogy mindannyian, akik Krisztusban vagyunk, életre keltünk, feltámasztottunk, és a mennyeiek világába ültettünk. Mit jelent ez? Lehet, hogy azt mondta, hogy ez nem túl gyakorlati. Mondhatjuk azt, ez egy lelki, spirituális valóság. De hát mit jelent, hogy Krisztusra jött, feltámadtam, ha még itt élek? Mit jelent, hogy halott vagyok, ha nem vagyok halott? Mit jelent, hogy a mennyiek világába ültettem, amikor itt élek? Mi ez? De hadd mondjam azt, hogy amikor lelki-szellemi valóságról beszélünk, a keresztény ember ezt tudja, az nem kevésbé valóságos, mint a fizikai. Nem? Tehát Krisztus is csak egy lelki valóság most számunkra, mert nincs itt testileg. Ha erről beszélünk, az nem kevésbé valóságos, mint az, hogy bemegyek a boltba, ételt veszek, kenyeret kenyek, dolgozni megyek, felülök a buszra. Vagy ha ezt gondolod, hogy az csak egy ilyen valami, és ez a valóság, akkor meg miért vagyunk keresztények? Akkor mit jelent, hogy vele járunk? Akkor mit jelent neki engedelmeskedni? Mit jelent őt követni? Ha őt követem, akkor máshogy megyek be a munkahelyemre, mert máshogy teszem a dolgokat, máshogy vásárolok, máshogy használom a pénzt, nem? Ha őt követem, de akkor már abszolút valóság, a lelki-szellemi valóság, abszolút valóság. Persze az is igaz, hogy azok, akiknek a szívük szemei nem nyíltak meg erre, amíg valaki nem ismerte meg Jézust, addig nem tud ehhez kapcsolódni. Addig ez az egész valami homályos, vallásos dolog. Na de hát ezért mondta az apostol, hogy Krisztus nélkül halott vagy, mert ez az egész az egy homályos, vallásos, értelmetlen dolog. Egy halott nem érti, hogy mi van az élők világában. Ezért halott. Értitek? Ha feltámadtál, akkor visszanézed, és rájössz, hogy halott voltál. Ezért csak a történet végéből értjük meg a történet elejét. A történet elején azt mondjuk, Krisztusban halottak vagyunk, azt mondod, nem. Egészen addig azt fogod mondani, amíg nem éled át, nem tapasztalod meg, nem jár át annak a hatalmas csodája, hogy Krisztus engem életre keltett. Új életem van. Valami történt, ami eddig nem volt. Valami megnyílt, amit eddig nem láttam. Valamit élek, amit eddig nem éltem. És most már tudom ennek az életnek a valóságában, hogy korábban halott voltam. Most már tudom, mert élek. De ha te még halott vagy, ott vagy ilyen értelemben a föld alatt, akkor te nem tudhatod, hogy milyen utána. Legyen bennünk ennyi alázat. Mit jelent keresztények számára? Mit jelent, ha életre keltünk Krisztussal, ha feltámadtunk vele, ha a mennyeiek világába ültettünk? Azt jelenti ez, hogy a keresztény ember egyidejűleg két ember, a keresztény ember egyidejűleg két világban él. Két ember, a természetes ember, és ez az újjászületett lelki ember. A régi ember és az új ember. Harcaid vannak, konfliktusaid vannak a bűneiddel. Halleluja! Tudod, miért van ez? Mert van benned egy új ember Krisztus által, és az látja a régit. Amíg halott voltál a bűneidben, nem voltak harcaid a bűneiddel. Valaki itt küszködik ezzel, hogy miért kell még mindig harcolnom. Ez annak a jele, hogy új ember vagy, van egy új valóság. A keresztény ember egyrészt ugyanolyan, mint minden más ember. Ebben a világban él, ennek a világnak a dolgaival foglalatoskodik, úgy, mint bárki más. A keresztény ember ugyanúgy örül a jó dolgoknak, és ugyanúgy szomorkodik a rosszak felett, mint bárki más. A keresztény ember ugyanúgy ismeri a bűnt, ismeri a kudarcot, mint más. Más, mint a többi ember? Nem más, mint a többi ember. Másrészt mégis más, mégis különbözik, mert van egy új természete, amely Krisztussal együtt életre kelt, és Krisztussal együtt a mennyeiek virágába ültetett, egy spirituális valóság. Itt él ebben a világban, mint bárki más. Mindannyian itt élünk ebben a világban, mint bárki más. Ugyanúgy. De ugyanakkor tudjuk, hogy részesei vagyunk egy másik világnak, az eljövendőnek is. De ezt csak mi tudjuk, akik szívébe Isten ezt kijelentette. Két világ találkozik, két világ van ebben jelen. Nem csak a hiteddel tudod, hanem a szíveddel, a lelkeddel, a bensőddel átélted, hogy valami új kezdődött, új született. Ezt jelenti kereszténynek lenni. Ami kihat a mindennapokra, a terveinkre, a konfliktusainkra. Látjuk, hogy mi zajlik ebben a világban. Fontos nekünk, hogy mi zajlik ebben a világban. A keresztény ember ugyanúgy elmegy szavazni, mint bárki más ebben a világban, nem? De a keresztény ember azt is tudja, hogy az ő szavazata, ami fontos, az nem a végső, az nem az abszolút. Az nem a megváltás, vagy a nem megváltás. Mert a végső Istennek az uralma, ez a másik világ, amire megnyitotta a szemünket. De azt, hogy látjuk ezt a végsőt, látjuk ezt az új világot, nem jelenti azt, hogy ne lenne nagyon-nagyon sok dolgunk és maradtunk ebben a világban. De másképp éljük meg ebben a világban, mert tudjuk, hogy van egy másik világ. Értitek? Itthon vagyunk, itt van feladatunk, de közben Isten országának, Isten uralmának vagyunk a polgárai, a mennyeiek világába ültettünk. Az azt jelenti, hogy ott vagyok, ha Krisztus a feltámad, ha Krisztus az Atya jobbján ül, és én Krisztusban vagyok, akkor lelki értelemben ott vagyok vele együtt. Amilyen bizonyos, és amilyen valós, hogy fizikai értelemben most itt ülünk, ebben a templomban, nem tudom hány négyzetméterben körülhatárolhatóan, hogy itt vagyunk, a keresztény ember számára ugyanolyan valóságos, ugyanolyan bizonyos, ugyanolyan biztos, hogy Krisztusban ott is vagyok. Ezt mondja Pál. Ez a történetünk vége. Jó ez a keresztény embernek? Jó ez? Mit mondtok rá? Jó ez? Azt kell mondanom, hogy nem mindig jó. Nem mindig jó. Nem kellemes néha, és nem könnyű néha, mert megfeszülsz a kettő között. Ha már ismered Krisztust, fáj a bűn, ami korábban nem fájt. Nem zavart korábban, és most fáj. Kellemes, nem? Ha már ismered Krisztust, ott van ez a feszültség, hogy visszamennél esetleg, van ilyen, visszamennél a régi életbe, de nem tudsz már, mert tudod, hogy milyen vele lenni, de őt követni meg, hát annak meg éppen talán konkrétan most ára lenne. És ez nem kellemes. Nem kellemes. Ha mindent a mennyeiek lelki valóságában nézünk, az van, amikor megterheli a lelkünket, az nem mindig könnyűség. Az nem arról szól, hogy milyen jó. Néha nagyon nehéz látni, amit Isten láttat emberek életében, a társadalom életében. Persze, sokszor nagyon-nagyon jó ez. Óriási vigasztalás, hatalmas felszabadulás, óriási biztonság, az életem el van rejtve Krisztusban, ez nagyon-nagyon jó. De sokszor valljuk be, sokszor nem jó, nem könnyű. Éppen ezért hadd mondjam ezt nektek, akik Krisztus követői vagytok, nem azt a kérdést kell feltenni, hogy jó ez nekem, hanem azt a kérdést tert fel, hogy igaz-e ez a történet. Tudod miért? Az a kérdés, igaz-e, hogy Krisztus nélkül halott az ember a bűneiben? Nem az a kérdés, hogy jó-e neked ezt hinni, igaz-e, igaznak tartod-e, hogy Krisztus nélkül az ember halott? És igaz-e, hogy vele együtt feltámadtunk és a mennyeiek világába ültettünk? Mert ha csak azt a kérdést teszed fel, és csak arra tudtál válaszolni, hogy jó ez, akkor addig fogsz Krisztusnál maradni hűségesen, amíg ez jó és kellemes. És abban a pillanatban, amikor ez éppen nem lesz jó, mert Krisztus követésének ára van, ott fogod hagyni, mert már nem jó. De ha nem az a kérdés, a végső kérdésed, hogy jó ez nekem, és kellemes ez nekem, hanem az, hogy ez az igazság, ez a valóság, valóságosan ez az én történetem, akkor is ki ott fogsz maradni, és ki fogsz tartani Krisztus mellett, amikor ez nem kellemes, amikor ez nehéz, amikor harc dúl, amikor látod a bűnt, amikor látod a bűnt magadon, amikor látod az ördög hatalmát tombolni, amikor azt mondanád, hogy legjobb lenne kiszállni. Miért nem szállsz ki? Azért, mert jó, nem. Hanem azért, mert ez az igazság. Mert meggyőződtél, hogy ez az igazság. Végül, ha ez a történet vége, halottak voltunk, életre keltünk Krisztussal, miért? Hogyan? Miért? De Isten, figyeljetek meg én Pált, gazdag lévén irgalomban az ő nagy szeretetéért, amelyel minket szeretett, minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett majd, azért, hogy megmutassa kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából Jézus Krisztusban. Irgalom, szeretet, kegyelem, jóság. Miért? Gondold ezt végig, ha ez a történet igaz. Miért történt mindez, és akkor tudjátok, mit kell mondani a mi oldalunkról nézve? Fogalmam nincs, miért történt. Fogalmunk sincs. Gondold, de a történet oldaláról nézve, miért jött ott valaki hozzá, oda valaki hozzánk, akik halottak voltunk, hogy feltámaszol? Miért jön oda? Miért tette azt? Nem, először, miért pontosan az jött oda hozzánk, hogy feltámaszol, aki ellen vétkeztünk? Miért jön oda hozzánk az, akinek az ítélete rajtunk van, éppen emiatt? Hogy minden józan megfontolással szemben ne elforduljon tőlünk, magunkra hagyjon, ott hagyjon mindazoknak az erőknek kitéve, aminek ki vagyunk téve, hanem magához emeljen. Miért? És tudjátok, mi a válasz? Sokat gondolkodtam, hogy ezt kimondhatom-e. Tudjátok, mi a válasz? Csak. 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 Mert ha azt mondom, hogy azért, mert azt mondja az ige, mert ha azt mondom, hogy azért, mert a szeretete, az irgalma, a kegyelme, a jóság, a négy szót mond Pál apostol mérhetetlen gazdagsága miatt, akkor ezt már nem érted meg, mert már annyit hallottad. Csak. Ez azt jelenti, azt szeretném, hogy felfognánk ebben, mintha Isten oldaláról ez annyi, hogy annyit mondaná, hogy felteszek a kérdést, miért tetted ezt velünk? És akkor Isten azt mondaná, mert én ilyen vagyok. Csak. Mert ez vagyok én. Na de mit mond az ember? Na, álljunk meg egy pillanatra. Mi a magyarázat? Nem? Hogyan lehetne a mélyre ásni, hogy miért tette, vagy miért teszi? Mit látott bennünk? Hát, ha mégse voltunk annyira halottak. Hát, ha mégis szeretnünk volna mi megszabadulni ebből a rabságból. Szeretnénk felépíteni valamit, nem, hogy miért tette. Szeretnénk, hogy odaadni neki, hogy hát azért csak, figyeljetek, azért csak van bennem valami jó, amiért ezt megtetted, visszajutottunk oda, ahol indultunk, nem? Csak van bennem valami jó. És azt mondja, nincs. Tudod, miért tetted? Csak! Értitek, hogy ez a kegyelem? Ez a kegyelem. Ez az evangélium. Semmi nincs az én oldalamon. Minden ott van az övém. Mérhetetlen szeretetből. Ez az isteni csak, ez a megmagyarázhatatlan, bosszantó, gyakran irritáló isteni szabadság és kezdeményezés. Ez a kegyelem. Kezdted látni a történetet? Halottak voltunk. Életre keltett, szeretete kegyelme gazdagságából. Hogy megmutassa kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk. Értitek, hogy miért más ez a történet, mint a humanista történet? És ezzel fejezzük be. A humanista történetben az emberben kell lenni a jónak, amit kibontunk, nem kezdhetjük, nem mondhatjuk, nem rossz az ember, nem elveszett az ember. Ott az ember fog megmutatkozni, nem? Kiásta magát egy kis segítség, kiásta magát a bajból. Ott az ember mutatkozik meg, ebben a történetben kit látsz? Senki más nem láthat a nagykorú gyülekezet, csak Istent. Itt, ebben a történetben Istené minden szeretet és kegyelem, és ezért csak leborulni lehet előtte. Ott Isten csak egy olyan valaki, aki besegíthet az embernek, aki egy kicsit meggazdagíthatja, megpaskolgathatja az embert, ugye? Ott, a humanista történetben az ember a végső hős, aki büszke lehet magára az eredményeire. Dicsekedhet, elmondhatja, hogy jól csináltam, kihoztam magamból, hozd ki te is magadból a jót. Itt, ebben a történetben Isten kizárólagos ajándékát látjuk, azért mondja Pál, hogy senki ne dicsekedjék. Senkinek ne legyen nagy szája, hogy hozta ki magát a halálból, mert senki nem hozza ki magát a halálból. Értitek? Itt, az evangéliumi történetben Isten alkotása vagyunk, azt mondja. Ő alkot minket, ő teremt minket Jézus Krisztusban jó cselekedetekre. Ott az ember végső értelemben önmaga ura maradt, ez a lényeg. Ott a magad ura maradsz, Isten besegít, de a magad ura maradsz. Itt ő alkot, ő hoz létre, ő ad életet. Ha ő adja az életet, ő az úr. Ott a magad ura maradsz, végigjáradsz mindent, kihozhatod magadból a jót, még Istent is bevonhatod a történetbe. Te vagy a végső forrása önmagadnak. Értitek? Ebben a történetben, a humanista történetben kisebb helyreigazítás, kiigazítás történik. Itt, a mi történetünkben, a keresztény történetben, Jézus történetében, az üdvösség történetében, Isten aláhajló szeretetéből és kegyelméből lesz minden újjá. Ezért, itt és most, így kiálthatunk az Úrhoz, és így magasztalhatjuk őt. Támadj fel kőszívemben, árassz el szent lelkeddel, zúduljon sodró vízzel, lángoljon forró tűzzel, szabadításod hatalmával, mennyei trónod erejével, szavaid gazdag áradatával, dicsőséged fényével. Támadj fel én bennem, vágyik rád a lelkem, téged zeng már szívem, féltőn szerető Isten. Amen. Dicsőítünk téged, Urunk, a lehetetlenért, hiszen a halottak nem kelnek fel, csak veled és benned is. A rabszolgákról nem oldódik le a bilincs, csak vered és általad. És ezért mindaz az élet, amit látunk belőled, mindaz a szabadság, amit kaptunk benned, az mérhetetlen szeretetedről, kegyelmedről beszél. Törzs be hát a szívünket, avval az örömmel, avval a hálával, ami az evangéliumból fakad. És így szeretnénk magunkat hálából, örömmel te neked adni, hogy ebben a világban élve a te általad előre elkészített jó cselekedetekben járjunk. Hogy jelen legyünk, hogy rád nézve végezzük a munkánkat, hogy rád nézve éljünk a családunkban, hogy rád nézve neked engedelmeskedve tegyük a mi dolgainkat, és végezzük mindazt a feladatot, elhívást, amit tőled kaptunk ebben a világban, ami a te világod. Ugyanakkor köszönjük az új világnak az igazságát, a valóságát, a látomását. Köszönjük azt a bizonyosságot, hogy egy olyan új világhoz tartozunk, amely világ egyre nagyobb lesz, egyre hatalmasabb, amiben a te uralmad mindenre kiterjed majd egy napon, és mi ehhez tartozunk. Lelkileg és mégis egészen valóságosan, elválaszthatatlanul, ebből az új világból kitéphetetlenül, kiszakíthatatlanul. Ad nekünk ennek minden reménységét, minden vigasztalását. Imádkozunk, Urunk, most azokért ma, akik a két világ határán küszködnek, harcolnak, akikért harcol a gonosz, hogy visszatartsa őket, és meg ne nyíljanak a szemeik, és akikért harcolsz te, Úr Jézus Krisztus, igét szent lelked által, angyalaiddal együtt, hogy most megnyíljon a szívük, és elfogadják a te kegyelmedet. Imádkozunk azért, Urunk, ebben a pillanatban, hogy vidd őket át a sötétség országából, a te szeretett fiadnak az országába. Imádkozunk azért, Urunk, hogy ebben a pillanatban ezt a lelki valóságot hozd el az életükbe, és mondják ki, hogy te hozzád tartoznak, hogy a tiéd, hogy megláttak, megízleltek, megkóstoltak téged, hogy tudják már, értik már azt, amit eddig nem értettek, hogy mostantól élnek és látják, hogy eddig halottak voltak. Kérünk téged, Urunk, te vezesd, mint azokat, akik itt vannak, ezen az úton előre, bátorítva, erősítve, vigasztalva őket. Mennyi atyán, kiáltunk hozzád, mi a te országodnak a tagjai, azért az országért, ahova helyeztél bennünket, a mai napon különösen Magyarországért, a választásokért, a hatalomért, a kormányzásért. Imádkozunk, Urunk, azért, hogy adjál olyan vezetőket és olyan politikusokat ennek az országnak, akik rád tudnak tekinteni, és szolgálatnak tudják tartani, alázatban tudják végezni az ő feladatukat. Imádkozunk, Urunk, azért, hogy a te kezedből tudjuk elfogadni, amit te döntesz felőlünk, és köszönjük, Urunk, hogy a végső döntés az Krisztusban megtörtént. Egyszer is mindenkorra veled együtt győztünk, és veled együtt uralkodunk. Kérünk, Urunk, hogy erősíts meg bennünket minden személyes, lelki vagy testi nehézségben, nyomorúságban és küzdelemben. Emeld fel a fejünket önmagadra, a szemeinket, hogy betöltsél önmagaddal. És kérünk, hogy tégy áldássá minket, a környezetünkben tégy áldássá bennünket, ebben az országban, az Úr Jézus nevében. Amen. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.